A mai témát viszont hát úgy hoztam, hogy kaptam egy témát, ami úgy gondolom, hogy aktuális. Azért is, mert már az ima óra is erről szólt, hogy imádkozzunk a környezetünkért, imádkozzunk azokért az emberekért, akik körülöttünk vannak, megtérésekért, növekedésért. Hát ma délelőtt és ma délután is erről lesz szó. A délelőtt inkább egy ilyen személyes üzenet lesz, hogy én személyesen mit tudok tenni, hogy mi az én felelősségem abban, hogy a gyülekezet növekedjen, hogy az Isten országa előre haladjon, és a délután pedig inkább ilyen kicsit szélesebbre nyitjuk majd a lehetőséget, vagy a kaput, és megnézzük, hogy egy egész gyülekezet mit tud tenni ezért. Hadd kérlek benneteket, hogy a Bibliából keressük ki Lukács evangéliumának a 13. részét, és a 13. rész 6. versétől fogok elolvasni egy rövid szakaszt. Tehát Lukács evangélium a 13. rész 6. versétől olvasom az igét, álljunk fel és így hallgassuk meg. Azután ezt a példázatot mondta, mármint Jézus. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincelérnek, íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágj ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki, Uram, hagyd meg még ebben az évben, amíg körülásom és megtárgyázom, hát ha terem jövőre, ha pedig nem, majd akkor vágj ki. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük neked, hogy van kegyelem, hogy van lehetőség, mindig egy új kezdésre, egy új lehetőséget adsz nekünk. Köszönjük, Uram, hogy amikor azt látod az életünkben, hogy vannak problémák, nehézségek, vagy bűnök, vagy megálltunk, akkor nem azonnal az ítélet jön, hanem mindig jössz, és azt mondod, hogy próbáljuk meg még egyszer. És köszönjük, hogy ez így van a személyes életünkben, ezért lehetünk itt. Köszönjük, Uram, hogy te képes vagy, és olyan nagy és olyan hatalmas vagy, hogy ki tudod javítani a hibáinkat, meg tudod bocsájtani a bűneinket, meg tudsz újítani, meg tudsz erősíteni bennünket. És a gyengét is nagyon erőssé tudod tenni. A bizonytalant is meg tudod bátorítani. Köszönjük, Uram, hogy mindez a te munkád, ez a te lehetőséged. És imádkozunk azért, Uram, hogy ez a mai napon át tudjuk élni, meg tudjuk tapasztalni ezt, hogy te megerősítesz, fölbátorítasz bennünket, mutasz nekünk célokat, és adsz nekünk erős hitet, hogy tudjunk ezekben a célokban előre haladni. Így imádkozom, Uram, hogy áld meg a mai napunkat, kérjük a Szent Lelkednek a munkáját, hívunk téged, hogy gyere a szívünkbe, munkálkodj bennünk, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében kérem. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Spurgeonnek a nevét nagyon sokan hallották, megismerik. Ő már régen az Úrnál van, egy nagyon híres igehirdető volt. Én 2003-ban Angliában voltam egy olyan gyülekezetben, amit ő alapított. Ez Liverpool városában van ez a gyülekezet, és a gyülekezet, ahogy megalakult, elég gyorsan elkezdett növekedni, elég dinamikusan növekedett, aztán építettek egy nagy épületet, egy nagy imaházat, ami egy ilyen kör alakú épület, majdnem szinte szabályos kör alakú épület, és az egyik résznél a bejárat mellett ott van egy szószék, és tulajdonképpen körbe lehet ülni, és van egy hatalmas nagy karzati rész is, 1800 ember fél ebbe az épületbe. Egy óriási épület. Amikor még Spurgeon ért, és ott prédikált sokszor, akkor azt mondták, hogy teltház volt folyamatosan, sokszor még álltak is az emberek, tehát nem fértek be. Volt, amikor kint az utcán vártak az emberek, akkor még nem volt olyan technika, amivel ki lehetett volna vetíteni, hogy mi történik bent. Tehát sokan nem jutottak be az Isten tiszteletre, ezért nagyon időbe kellett jönni, hogyha valaki be akart ülni, és az 1800 szék közül valamelyiket el akarta foglalni. Szóval ez volt régen. Aztán Spurgeon Isten hazahívta, jöttek más emberek, más igehirdetők, ez a gyülekezet tovább haladt, és valamikor a 70-es évek, 70-es, 80-as években ez a gyülekezet folyamatosan elkezdett csökkenni, mármint létszámában. Egyre kevesebben voltak, egyre kevésbé volt probléma az, hogy ki hova üljön, mert bőven volt hely, egy idő után már csak a földszintet használták, egy idő után már csak az első néhány sort kellett használni, és abban a hatalmas nagy épületben a végére már csak 24 ember maradt. 1800 férőhelyes nagy épületben, nagy imaházban 24 ember jött össze, és hallgatták az Isten igéjét. És elég sok belső feszültség volt a gyülekezetben, és az a 24 ember annyira összekülönbözött egy bizonyos döntés miatt, hogy a 24-ből 12-en azt mondták, hogy többé nem akarnak ebbe a gyülekezetbe járni, inkább elmennek máshová. És aztán 12 fős lett az a gyülekezet. Tulajdonképpen, hogyha ezt a képet így elképzeljük, ami ott történt, akkor azt mondhatnánk, hogy ez a gyülekezet folyamatosan haladt a halála felé. A 24 ember sem tud egyetérteni valamiben, megfelezik magukat, és így tulajdonképpen úgy tűnik, hogy nincs remény. Igen, ám, de ebben a helyzetben, amikor tulajdonképpen maguknak is kifejezték azt, hogy lehet, hogy legjobb lenne az egész épületet eladni, 12 ember egy családi házba is össze tud jönni. Ebben a helyzetben mégis az Istenhez jöttek, és elkezdtek imádkozni, hogy Isten adjon nekik kegyelmet. Tudták, hogy sok mindent elrontottak, de hogy Isten adjon nekik egy új kegyelmet. És az történt, hogy volt egy lelkipásztor, aki Londonban egy nagy gyülekezetnek a lelkésze volt, aki nem is ismerte ezeket az embereket, de Isten azt mondta neki, hogy menj el Liverpoolba, és látogass meg ezt a gyülekezetet. És egyszer az egyik vasárnap elment Liverpoolba, meglátogatta ezt a gyülekezetet, találkozott ezzel a 12 emberrel, akik egyáltalán nem voltak lelkesek, egyáltalán semmi olyan dolog nem történt, ami nagyon bátoríthatta volna őt, de akkor Isten azt mondta neki, hogy ide kell jönnöd. És ő elköszönt a gyülekezetétől, oda ment ebbe a gyülekezetbe, a 12 fős gyülekezetével elkezdtek egy újat építeni, egy új munkát elkezdeni, és 2003-ban, amikor én találkoztam velük, akkor már több mint 200-an voltak. Elkezdett újra növekedni ez a gyülekezet. Egy iskolában dolgoztak, segítettek egy iskolának, rengeteg diák járt abba a gyülekezetbe. Szóval a reménytelen helyzetből valami új elindult, és újra reményteljes lett. Isten adott nekik még egy kis kegyelmi időt. A Bibliában azt a történetet olvastam, amit Jézus mond el, hogy vannak olyan helyzetek, amikor úgy látjuk, hogy nincs tovább, vége, itt az ítélet. Nincs értelme több lehetőséget, vagy több kegyelmi időt adni, de az Isten mégis azt mondja, hogy na, próbáljuk meg még egyszer. És amikor az Isten azt mondja, hogy próbáljuk meg még egyszer, és az ember ráhangolódik erre, és azt mondja, hogy igen, akarom, hogy az Isten tegyen valamit, el akarom fogadni az Istennek a kegyelmét, az Istennek a munkáját, akkor ennek a következménye az, hogy a lehetetlen vagy a reménytelen helyzetekből is egy reményteljes jövő fog kialakulni. Egy baptista gyülekezetben vagyunk, baptista emberek vagyunk, és hát itt azt mondhatom, hogy kicsit négy szem közt beszélhetünk őszintén, igaz? Misszióigazgatóként én látom az egyházunknak az előnyeit is, a lehetőségeit is, meg a gyenge oldalait is. Hadd mondjak most egy rossz hírt. A baptista gyülekezetek közül a következő 10-15 évben legalább 40 gyülekezet meg fog szűnni. Ezt jól hallottátok. Tehát legalább 40 gyülekezet meg fog szűnni. Ahol megszűnnek a gyülekezetek, eladjuk az épületeket, és tulajdonképpen kivonultunk egy településről. Ezek a megszűnő gyülekezetek nem feltétlenül csak olyan kis falvakban történnek majd meg, ahol már alig vannak fiatalok, vagy a lakosság is zsugorodik össze, és hát nincsen munkalehetőség, és mindenki elmegy onnan, hanem akár nagyvárosokban is lehet ilyen. Az egyik ilyen különleges példa erre, hogy néhány évvel ezelőtt, 6 vagy 7 évvel ezelőtt Tatabányán szűnt meg egy ilyen gyülekezetünk. Pedig ez egy nagyváros, 70-80 ezer közötti a lakosságnak a száma. És mégis valamilyen okoknál fogva, de a gyülekezet nem volt életképes, és nullára futott. Mit lehet ilyenkor tenni? Elhinni azt, amit a Biblia mond, hogy Isten igéje, amit kijelent, hogy Istennél vannak kegyelmi lehetőségek. Van egy új kezdésnek a lehetősége. Ez így van a személyes életünkben, és így van egy gyülekezetnek az életében is. Hogyha megragadjuk ezeket a kegyelmi pillanatokat, amikor Isten azt mondja, hogy na várjunk még egy kicsit, adjunk még egy évet. Ha ezeket megragadjuk, ennek a következménye az, hogy egy új hajtás indulhat el, és valami különleges munka indulhat el. Az előbb egy rossz hírt mondtam a közösségünkről, de hadd mondjak jó híreket is. Folyamatosan születnek új gyülekezetek. És vannak olyan gyülekezetek, amelyek átélik ezt, hogy úgy tűnik, hogy lefelé mennek, és egyre kevesebben vannak, és valami történik abban a gyülekezetben, pedig már lehet, hogy csak 12-en vagy még kevesebben vannak, és mégis elkezdenek növekedni. Mert az Isten kegyelme valahogy fölemeli őket. Ma a baptista közösségben több mint 2500 ember már új gyülekezetekbe jár, amelyek az elmúlt években lettek alapítva. Egyik oldalon látjuk azt, hogy megszűnnek, vagy meghalnak gyülekezetek, a másik oldalon látjuk azt, hogy megújulnak, megerősödnek, vagy a nulláról születnek gyülekezetek. És amikor látjuk ezeket a folyamatokat, akkor azt is látni kell, hogy az ember élete is ilyen, hogy emberek meghalnak, és ugyanabban a pillanatban emberek születnek. Vagy emberek megbetegszenek, és aztán két nap múlva, két hét múlva meggyógyulnak, és élnek tovább. Tulajdonképpen az életnek a mozgása van ebben benne. De a kérdés mindig az, hogy ha a saját városomra gondolok, hogy Budaörsön a gyülekezet az életképes. Lefelé megyünk, vagy növekedni tudunk. Ha itt vagyunk Harcagon, akkor itt kell föltenni a kérdést, hogy ez a gyülekezet tönkre fog menni, és pár év múlva vége mindennek, vagy pedig az Isten kegyelmi lehetőséget fölkínál, és megragadjuk, és elkezd kiteljesedni a gyülekezet. Vagy amiért imádkoztunk az ima órán, hogy egész körzetben egy zsugorodás, vagy egy növekedés következik be. Hallottam jó híreket arról, hogy Tiszafüreden elindult egy új munka. És minden új munka általában kicsibe indul be. Ha valami pici kis magot elvetünk, abból óriási nagy dolog történhet. Kicsiben indulnak a gyülekezetek, és folyamatosan növekednek. Most tehát a kérdés az, hogy meg tudjuk-e ragadni az Isten kegyelmének a lehetőségeit, amit fölkínál nekünk. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus, amikor a tanítványokkal beszélgetett, többek között azt mondta, hogy én pedig fölemeltetem a földről, és magamhoz vonzok mindeneket. Ezt az isteni vonzást újra és újra átérik az emberek. Amit Jézus akkor mondott a tanítványoknak, hogy én elmegyek, de az nem azt jelenti, hogy ilyen légüres tér keletkezik itt, vagy hiányozni fogok bárkinek is, mert igaz, hogy én messze leszek fizikálisan, de egyrészt elküldöm az én lelkemet, másrészt ez a vonzás, ez meg lesz. Én mindig hívlak benneteket magamhoz. Én magamhoz vonzolok benneteket, mindeneket, minden embert. És amikor az Istennek a vonzását átéljük, az két módon lehet általában megtapasztalni és átélni. Hogy ez működik, amit Jézus Krisztus mondott. Amikor megtérünk, vagy megtértünk, az is az Isten vonzásának a következménye. Nem azért tértem meg, mert én úgy döntöttem, hogy megtérek. Mert akkor nem tértem volna meg soha. Azért, mert az Isten úgy döntött, hogy ad nekem egy lehetőséget, és valahogy ráéreztem azt, hogy az Isten hív engem. És amikor az Isten hív egy embert, és megérti ezt az ember, megérzi ezt az ember, akkor történik a megtérés. A másik ilyen vonzása az Istennek nem a megtérésre hívás, hanem a keresztény embereknél a szolgálatra hívása, az elkötelezettségre, vagy a tanítványságra való hívása az Istennek. Nagyon sokszor úgy fogalmazzuk ezt meg, hogy van az embernek egy úgynevezett ilyen kényelmi zónája, vagy komfort zónája, amit kialakít maga körül, és amikor ez úgy kész van, és jól mennek benne a dolgok, akkor az ember általában elkényelmesedik. Átéltük már ezt? Mindenkinek vannak tervei. Szeretnék egy kicsit jobbat, szebbet, nagyobbat, bármivel is. Mindegy, hogy mire gondolunk. Jobb munkahelyet, több fizetést, nagyobb házat, nem tudom, szebb környezetet, bármit is. És ez nem baj. Az sem probléma, hogy ezért imádkozunk. Ezek jó dolgok. És ha Isten ezeket megadja nekünk, ez nem probléma. De amikor kialakul egy olyan környezet körülöttünk, amikor már talán nem is fogalmazzuk meg magunknak, de nem akarunk már többet, mert ez így jó. Akár az anyagi dolgainkban, akár a családi viszonyainkban, akár a munkahelyünkön, de akár a gyülekezetben is. Jó a körülményeim. Ismerek mindenkit, megvan a helyem, tudom, hogy mi történik ott, kiszámítható minden, nagyon jól érzem benne magam. És tudjátok, amikor ez a komfortzóna, vagy ez a kényelmi zóna kialakul az ember körül, ami egyébként kívánatos, meg mindenki szeretné, hogy minél hamarabb kialakuljanak ezek a komfortzónák, akkor következik az, hogy átéljük újra azt, amit Jézus Krisztus mondott, hogy én pedig, ha fölemeltetem a földről, ami már megtörtént, magamhoz fogok vonzani mindenkit, mindeneket. És elkezd az Úr hívni bennünket, hogy lépjünk tovább. Általában két lehetősége van annak, hogy ilyen komfortzóna kialakuljon körülöttünk. Az egyik az, amit említettem, amikor az ember úgy érzi, hogy jól mennek a dolgai. Olyan kényelmes lett az élete. Már úgy relatíven, persze mindenkinek vannak harcai, gondjai, de úgy kényelmes lesz az életünk. És akkor ebből nem szeretnénk már tovább lépni, mert végre kialakítottuk azt, hogy jól mennek a dolgok. Ez az egyik ilyen kényelmi zóna. A másik kényelmi zóna akkor alakul ki, amikor hosszú távon keresztül nagyon rosszul mennek a dolgok. Tulajdonképpen reménytelenül rosszul mennek a dolgok, és úgy gondoljuk, hogy hát ebből már kitörni nem lehet. És elfogadjuk azt, ami van, elfogadjuk azokat a körülményeket, és már nem akarunk tovább lépni. És ez ugyanolyan komfortzóna, ugyanolyan kényelmi zóna, a rosszat is meg lehet szokni, meg a jót is. Persze a jót az sokkal könnyebb. A rosszat sokkal hosszabb ideig tart, de azt is meg lehet szokni. Amikor a déli határunknál, emlékeztek rá, a háború volt, a szerb és a horvát háború, mert aztán az amerikaiak is bevonultak és bombázták ott a városokat. Én a háborúnak az utolsó napjai után egy-két nappal kimentem, és vittünk is segélyeket, és találkoztam Jó Zoltán barátommal, akiket sokan ismertek, itt az ott egyik lelkipásztor, és azt kérdeztem tőlem, hogy állandóan szólnak a szirénák, és hogy egy ilyen háborús feszültség van, ami nekem teljesen új volt, hiszen soha nem éltem át ilyet, és azt kérdeztem tőle, hogy lehet így élni. Ezt tudjátok, mit mondott? Azt mondta, megszoktuk. Szóval a sziréna, rohanunk le a óvóhelyre. Elhallgatok, visszajönk és éljük az életünket. Megszoktuk. Háború van, ez van, nem tudom mit csinálni, így kell élni. A rosszat is meg lehet szokni. Egy idő után meg lehet szokni a hajléktalanságot, egy idő után meg lehet szokni a munkanélküliséget, egy idő után meg lehet szokni a betegséget, sok mindent meg lehet szokni, és az ember már nem akar kitörni belőle. Ugyanúgy, mint ahogy a jó dolgokat megszokjuk, hogy kényelmes az életünk, hogy aránylag komfortosan élünk, hogy jó a családunk, hogy szeretnek bennünket, hogy mi is tudunk szeretni másokat, hogy esetleg anyagilag egyensúlyban vagyunk, hogy a kapcsolataink rendben vannak. Ezeket is meg lehet szokni. És nem az a baj, hogy ezek ott vannak az életünkben. Sőt, majdnem azt mondhatom, hogy teljesen mindegy, hogy melyik területen alakul ki ilyen komfortzóna. Az a kérdés mindig, hogy mi van a szívünkben. Az a kérdés, hogy akarunk-e engedelmeskedni Istennek. És amikor bekövetkezik az, amit Jézus Krisztus mondott, hogy én pedig magamhoz mondok mindeneket, akkor elkezd az Istennek a hívása valahogy úgy a szívünkbe hatolni, és azt mondja, hogy tovább kellene lépni. És ez azért fontos, mert egy olyan korszakban élünk, pünkösd óta, amit úgy is nevezhetünk, hogy a gyülekezeteknek a korszaka, vagy a Szentlélek korszaka, hiszen eljött a Szentlélek erre a világra, vagy a kegyelemnek a korszaka, ahol újra és újra megtérhetnek az emberek, minden nap egy kegyelmi pillanat, egy kegyelmi lehetőség. És ebben a korszakban az Istennek két célja van az embereknek az életében. A tiéddel és az enyémmel is. Két fontos célja van. Az egyik az, hogy folyamatosan figyeljünk az Úrra és várjuk vissza Jézust, hiszen ez a következő nagy történeti pillanat, hogy Jézus vissza fog jönni, vagy az elragadtatás lesz. Tehát, hogy vissza fog jönni Jézus, tehát várjuk őt, ez egyfajta életszentséget jelent, egyfajta Istennel való kapcsolatot jelent, és ennek a korszaknak a lényege az, hogy erre nagyon figyeljünk. Vagyis az Úrral való jó kapcsolatunk mindig biztosítva legyen. A másik fontos célja Istennek a misszió parancs, hogy menjünk és hirdessük az evangéliumot. Ennek a korszaknak ez a két fő feladata. Isten ezt bízta ránk, figyeljünk rá, és vele való kapcsolat jó legyen, főn akkor menjünk és hirdessük az evangéliumot egészen a föld végső határáig. És minden ez alatt van. Az, hogy nekem legyen egy munkám, legyenek családban rendezett körülmények, hogy megházasodjunk, férjünk és feleségünk legyen, gyerekeket neveljünk, az, hogy az anyagi dolgaink rendben legyenek, az mind ez alatt van. Nem e fölött. Szóval, amikor átéljük azt, hogy Isten vonz bennünket, átéljük azt, hogy Isten hív bennünket, akár a rossz dolgokból akar kihozni bennünket, a nehézségekben kialakult ilyen kényelmi helyzetből, akár a jó dolgokból akar továbbvinni bennünket, az mindig azért van, mert valahogy elfelejkeztünk valamelyikről. Vagy az Istennel való jó kapcsolatunk gyengült meg, vagy pedig a küldetésünket nem töltjük be. Sokszor megkérdezték már tőlem emberek, hogy miért van az, hogy amikor egy kicsit jól mennek a dolgaim, akkor félek attól, nehogy az Isten megbüntessen és elvegyen tőlem valamit. Szoktatok ettől félni? Isten nem elvenni akar tőlünk bármit is. Nem arról van szó, hogy ha kicsit jobban mennek a dolgok, akkor Isten azt mondja, hogy jó, mások lesz neked, akkor inkább vegyünk el belőle, és legyen rossz is. Nem erről szól a dolog. Hanem arról szól a dolog mindig, hogy amikor az ember elkényelmesedik valamilyen oknál fogva, és nem a küldetésével, vagy nem az Úrral való kapcsolatát teszi az első helyre, akkor ez a komfortzóna ez megállítja a növekedésben, megállítja a küldetésének a beteljesítésében, és akkor jön az, hogy Isten tovább akar hívni bennünket. Szeretnék néhány példát mondani, vagy mutatni, amelyek segítenek bennünket abban, hogy ezt átéljük. Néhány bibliai szereplő, hogy érte meg ezt? Az egyik ilyen különleges ember Mózes volt. Tudjuk Mózesnek a történetét. Ő egy nagyon jó körülmények között fölnevelkedő fiatal ember volt, vagy férfivá érett. az akkori világ uralkodójának a házában tudott felnövekedni, a legjobb iskolák, a legjobb körülmények, minden szuper, minden a legjobb. Egy herceg, akinek mindene megvan. És amikor egyszer elhagyja a palotát, és kimegy a hétköznapokba, és meglátja azt, hogy a hétköznapokban hogy élnek az emberek, csupán az, amit lát, annyira megrendít őt, hogy elfelejti, hogy ő kicsoda, elfelejti a szabályukat, elfelejti, hogy mit szabad és mit nem szabad, és azonnal rendet akar csinálni. És tudjuk, hogy egy óriási hibát követett el. Tehát megölt egy embert azért, hogy egy másiknak segítsen, de tulajdonképpen nem oldotta meg a problémát. Látott valamit, ami kimozdította őt ebből a kényelmi zónából, hogy én vagyok a herceg, és nekem megvan mindenem, és nem érdekel semmi. Hamar kimozdult ebből, igaz, hogy hibát követett el, de az Isten nem azt mondta neki, hogy na, akkor Mózes vége. Hibáztál is vége, tovább nem lehet. Hanem megengedi neki, hogy hosszú időn keresztül az Isten újra gyúrja őt, újra fölkészítse őt a szolgálatra, és ebből a komfortzónából kimozdítva többször is Isten népének a vezetője lesz. Azért, mert látott valamit. Gondoljatok csak bele, hogy amikor bejöttek ide a gyülekezetbe, vagy kimentek az utcába, látjátok az embereket, amit látunk, az nagyon sokszor meghatározza az életünket. Az Istennek az egyik munkája, amikor elkezd vonzani bennünket, hogy a komfortzónából kilépjünk, és nem ugyanazt csináljuk mindig, amit már 5 év vagy 10 éve teszünk, vagy nem ugyanúgy gondolkozzunk, ami eddig kialakult bennünk, az nagyon sokszor úgy alakul ki, hogy látunk valamit. Látunk egy lehetőséget, és azt mondjuk, ezt meg kell csinálni, ezt meg kell ragadni. Vagy látunk egy nyomorúságot, egy problémát, és azt mondjuk, ezen segíteni kell, valahogy meg kell oldani. És amikor látjuk ezeket, akkor ennek a következménye, hogy Isten, amit látunk, azon keresztül kimozdít bennünket abból az élethelyzetből, amiben benne vagyunk, és valamilyen másikra terel bennünket. Átéltük már azt, hogy láttunk valamit, és ezután a látvány után már nem tudtunk ugyanazok az emberek maradni, mert másképp kezdtünk el gondolkodni. Sok évvel ezelőtt volt néhány olyan találkozásom, meg néhány olyan gyülekezetben voltam, ahol nagyon sok problémát mondtak el nekem az emberek. És amit láttam és hallottam, annyira megrendített, hogy elkezdtem imádkozni azért, hogy Uram, most mit kell csinálni. Nem is annyira új dolgok voltak ezek, valamennyire tudtam róla, de mégis ami úgy hatott rám, az azt mondtam, hogy ezt így nem lehet tovább csinálni. Mi ebben az én felelősségem? Amit látunk, az meg tud mozdítani bennünket. És amikor látunk egy lehetőséget, vagy látunk egy problémát, egy nyomorúságot, azt nem véletlenül látjuk. Ezen keresztül Istennek a hívása, az Istennek a komfortzónából való kimozdítása működik, és azt mondja, hogy lépjünk tovább. És töltsük be a küldetésünket, hogy a vele való kapcsolatunkban növekedjünk. Van egy másik szereplő is a Bibliában. Jeremiás azt mondja, hogy ő úgy mozdult ki ebből a kényelmi helyzetből, a hétköznapoknak a mindennapos megszokott rutinjából, azt mondja, hogy azt gondoltam, hogy nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében, de perzselő tűzé vált a szívemben, a csontjaimban van rekesztve. Erőlködtem, magamban tartom, de nincs rajta hatalmam. Jeremiás átéli azt, hogy Isten úgy mozdítja ki abból a hétköznapi rutinból, hogy valahogy az Isten igéjét, ahogy hallja, vagy ahogy a Szentlélek megszólal benne, egyszerűen perzselő tűz van benne, és egy menni kell, csinálni kell, mondani kell újra. Eldöntöttem, hogy nem akarom tovább, ez túl nagy nekem, vagy túl nehéz nekem, inkább nem csinálom, és mi történik? Az Istennek ez a vonzása újra megjelenik, az Isten igéje újra megszólal benne, és akkor most sem mennem kell. Átéltük már azt, hogy Isten szólt hozzánk, és azt mondta, hogy most nem maradhatok itthon, vagy muszáj mondanom, vagy muszáj tennem. Amikor az Isten ki akar mozdítani bennünket abból, hogy már tudok mindent, és már nem hat meg semmi, a hétköznapoknak a rutinjából. Én úgy lettem gyülekezet alapító, vagy gyülekezet plántáló, hogy valahogy Isten újra és újra azt mondta nekem, hogy új gyülekezetet kell alapítani. Semmit nem tudtam róla. Fogalmam sem volt, hogy fog ez működni, de valahogy olyan perzselő tűzé vált bennem, hogy bármit csináltam, bárhol voltam, és bárkikkel találkoztam, mindig ez volt bennem, hogy akkor ez hogy fog működni. Mert Isten mondott valamit. Úgy átéltük már azt, hogy Isten mond valamit, és elindulunk, és mozgat bennünket, és amíg az nem történik meg, addig úgy nincs igazán nyugalmunk. Mert ebből a komfortzónából az Isten ki akar mozdítani bennünket. Olvasunk a Bibliában egy olyan történetet, amikor zsidó népet, az Isten népét arám seregek támadják meg, egy Naamán nevű hadsereg parancsnok vezeti ezt az arám sereget. Elmennek és tulajdonképpen megölnek embereket, ellopnak mindent, az élő embereket elviszik rabszolgáknak, és ennek a portyázó hadseregnek az eredménye az lett, hogy sok-sok zsákmányt visznek, illetve rabszolgákat visznek magukkal. És azt olvassuk a Bibliában, hogy egy kislány is, egy zsidó kislány is rabszolga lett, és ennek a Naamának, ennek a hadseregparancsnoknak a szolgálatába állították be, mint rabszolgát. És aztán később, amikor ez a kislány fölcseperedett és szolgált ennek az embernek a házában, azt hallotta, hogy az ő ura, a Naamán, ez a hadseregparancsnok, ez megbetegedett, halálosan beteg. Egy olyan ember halálosan beteg, aki egyébként nekem az ellenségem, aki rengeteg kárt okozott az én családomnak, az én népemnek, az enyém közül rengeteget megölt, elloptak tőlünk mindent, engem rabszolgává tett, és egy ilyen ember most beteg. Halálosan beteg, és nem soká meg fog halni. És tudjátok, ilyenkor olyan komfortzóna, vagy kényelmi zóna is ki szokott alakulni, hogy amíg nekem nincs bajom, addig kit érdekel, hogy más valami van. Főleg, ha az ellenségemmel van valami baj. Hát majd az Isten meg fogja büntetni, biztos. Biztos megérdemli. De ez a kislány valahogy átéli azt, hogy az Isten kimozdítja ebből a kényelmi zónából, vagy az önsajnálatból, vagy abból, hogy az ellenségét utálja és haragudjon rá, és azt mondja, hogy ha tudná azt, hogy az én népem között van egy proféta, és hogyha elmennétek oda, az meg tudna gyógyítani benneteket. És aztán Naamán elmegy a profétához, és meggyógyul, visszakapja az egészségét, és boldogan megy haza. Gondoltatok már arra, hogy az életnek a nehézségei, az életnek a fájdalmai, az önsajnálat, az egy olyan komfortzóna tud lenni, egy olyan kényelmi zóna tud lenni, amiből egy idő után nem akar kimozdulni senki. Olyan jó nyalogatni az embernek a saját sebeit, olyan jó sajnáltatni magam, hogy én ilyen vagyok, én gyenge vagyok, vagy én beteg vagyok, vagy szegény vagyok, vagy én nyomorult vagyok. És egy idő után az ember nem akar tovább menni. És az Isten azt mondja, hogy tovább kell menni, mert ebből nem lehet megélni, hogy sajnálom magam. Azt mondja a Biblia, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Az Istennek ez a vonzása folyamatosan átélhető és megtapasztalható. Először úgy, hogy valakiket a megtérésre hív az Úr, aztán pedig arra, hogy az Úrral való kapcsolatunk és a küldetésünkben előre tudjunk haladni. És amikor bármelyikben megállunk egy kicsit, elkezdünk lassulni, vagy már nem foglalkozunk ezekkel, hogy jön ez a vonzás, hogy lépjünk tovább. Újra és újra átéljük. Persze erre lehet nemet mondani, és lehet azt mondani, hogy én nem akarok tovább lépni, nekem jó a rossz is, vagy jó a kényelmes élet, bármit lehet mondani, de az Isten nem fogja abba hagyni. Újra és újra hívni fog bennünket. Azt mondja a Biblia az Abcsel 1.8-ban, hogy a pünkösd utáni esemény az arról fog szólni, hogy amikor eljön a Szentlélek, akkor tanúim lesznek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. Erőt kaptok, és lesz lehetőségetek, képességetek arra, hogy a Szentlélek erejével ez mind működni fog. Ez elhangzik Jézus Krisztus szájából, Jézus aztán elmegy, eljön a pünkösd, Péter prédikál Jeruzsálem utcáin, meg terein, egy óriási nagy megagyülekezet létrejön, több ezer ember elindul az első gyülekezet, és tudjátok, mi történik? Ez a gyülekezet folyamatosan nő. Azt mondja a Biblia, hogy napról napra növekszik a megtérőknek a száma. Annyira jól működött ez a gyülekezet, olyan dinamikus volt, és olyan erőteljes volt, hogy az emberek boldogan jöttek. Még azok is, akik nem voltak keresztények, azt mondja a Biblia, hogy olyan kívánsággal néztek a gyülekezetre, hogy milyen jó ezek. És sokáig a jeruzsálemi gyülekezet, ez a dinamikus, jó, és az apostolok által vezetett gyülekezet nőtt, és egyre jobb lett, és egyre több embert el tudtak érni. Tudjátok, mi volt a baj? A Jeruzsálemből nem mentek tovább Júdába, nem mentek tovább Samáriába, és főleg nem akarták a föld végső határát is elérni. Az Abcsel 1.8 arról szól, hogy amikor a Szentlélek eljön, akkor tanúim lesznek Jeruzsálemben, Júdába, Samáriába és a föld végső határáig. Ők ezt nem tették meg. És hogyha itt a számokkal játszunk, ha valaki kinyitja a Bibliát, és az apostolok cselekedeteinek a 8. rész első versét kezdi el olvasni, nem az 1.8-at, hanem a 8.1-et, akkor tudjátok, miről szólott a Biblia? Hogy Isten megengedett egy nagy üldözést jeruzsálemi gyülekezet ellen, aminek az eredménye, tudjátok, mi volt? Hogy az emberek elkezdték félteni az életüket, és elkezdtek menekülni Jeruzsálemből, tudjátok hova? Judába, Samáriába, és a föld végső határa össze-vissza mindenhová. Ahol normális életkörülmények voltak. Ha itt nem lehet élni, akkor azt mondták, hogy innen menni kell, mert van gyerekem, van családom, felelős vagyok azért, amit Isten rám bízott, és igazuk volt, és elkezdtek tovább menni. Csak az apostolok maradtak Jeruzsálembe. Nagyon-nagyon sok ember különböző helyekre, különböző városokba ment. És tudjátok, mi lett ennek a következménye? Hogy azokban a helyekben, ahol menekültek ezek az emberek, hogy gyülekezetek alakultak. Jeruzsálembe, Júdába, Samáriába és a föld végső határáig. Miért? Mert Jézus azt mondta, hogy én magamhoz vonzok mindeneket. Ez az isteni vonzás, ez folyamatosan működik, és hogyha ezt megérezzük, akkor az engedelmességünkkel tudunk Istennel együtt mozogni. Abban, hogy megújuljon a lelki életünk, vagy abban, hogy a küldetésünket betöltjük, és az evangéliumot tudjuk hirdetni. És ha ezt nem tesszük, bármi miatt is, akár a rossz körülményeket szoktuk meg, akár a jót, akkor ez a vonzás valahogy jönni fog újra és újra, az Isten megszólít bennünket, azon keresztül, amit látunk, azon keresztül, amit átélünk, vagy megtapasztalunk, vagy akár kényszerhelyzetek alakulnak ki, egy nehézség, egy probléma, és azt mondja az Isten, szeretném, ha tovább lépnél. Nem azért, hogy rosszabb legyen neked, azért, hogy jobb legyen. Azért, hogy az áldás az még inkább megtapasztalható legyen az életünkön. Ezt élték át a jeruzsálemi gyülekezetben. De aztán hadd mondjak még egy példát. Ez a növekedés, az, hogy tovább lépjünk, ez néha nagyon-nagyon nehéz. Most én prédikálok erről, de hadd mondjam el nektek, hogy volt egy olyan krízis az életemben, amikor majdnem én voltam az, aki megakadályoztam ezt az Abcsel 1-8-nak a tovább terjedését. Amikor megalakult a kis gyülekezetünk, Budaörsön egy új gyülekezet elindítása, az rengeteg energiát viszel az embertől. Alig voltunk néhányan, 10 voltunk. Olyan istentiszteleteket tartottunk, ahol aránylag nagy termet béreltünk, és akkor 80 voltunk együtt. Szóval nem egy nagy tömeg volt. És teltek a hetek és a hónapok, és nem tömegével jöttek még akkor az emberek. Egymásra prédikáltunk. És egyszer az egyik társunk a 10 emberből azt mondja, hogy hát neki az Úr azt mondta, hogy menjen külmisszióba a feleségével. És akkor gondolkodtam, hogy 10 vagyunk, nem soká 80 leszünk. Óriási gyülekezet növekedés. És akkor mondtam neki, hogy szó se lehet róla. Itt külmisszióról beszélni, amikor mi is alig vagyunk néhányan. Még egy lépésen tettünk igazán előre, és már is a külmisszióról beszéljünk. És újra és újra jött az Attila, hogy Isten nekem azt mondja, hogy a külmisszióba kell menni. És elég erős konfliktus alakult ki, hogy most akkor a 10-ből 8 lesz, az miért jó nekünk? Egy 10-fős gyülekezetnek kell a misszionáriusokat kiküldeni. Hát miért nem küldik ki az a gyülekezet, ahol vannak 100-an, meg 500-an, meg 1000-en? Ha fele elmegy, akkor is még sokan maradnak, nem? Még hogyha itt rátok nézek, itt is sokkal jobb az arány. Itt innen 10 ember elmennek külmisszióba, mi mindig jobb, többen maradtok, mint abban a helyzetben, amiben én voltam. És tudjátok, akkor Isten elén hozta ezt az Abcsel 1-8-at, és akkor Isten megtanított valamire. Hogy amikor elindul ez a vonzás, Isten szól valakinek, és mindegy, hogy mit mond neki, hogy menni kell, akkor nem akadályozni kell, hanem bátorítani kell. Ha Isten úgy dönt, hogy 10 emberből 2 a külmisszióba visz, ez az Isten felelőssége. És nekünk egyszerűen csak támogatni kell ezt, és segíteni kell. És amikor ezt így megértettem, hogy az Abcsel 1-8 nem akkor működik, amikor már 1000 ember együtt van, és utána már lehet tovább lépni, hanem ha 5 ember vagy 10 ember van együtt, akkor is működik ez az isteni vonzás. Nem szabad megszoknunk azt, hogy ennyien vagyunk, és ehhez ragaszkodunk, vagy ezeket a körülményeket adta nekünk az Isten, és az 10 körömmel kapaszkodunk hozzá, hanem folyamatosan átélni azt, hogy amit az Isten ránk bízott, abban előre haladni. És amikor ezt megértettem, és Attilának is elmondtam, hogy Isten szólt hozzám, és szeretném őket támogatni, akkor ők elmentek a külmisszióba. És tudjátok, a gyülekezetünk nem tönkrement az a kis plántálás, hanem növekedni tudott, erősödni tudott, Isten adott más embereket. És nem szegényebbek lettünk ezzel, hanem gazdagabbak. És az Isten gazdagon megáldott bennünket. Az Abcsel 1-8 működik. De működik az Abcsel 8-1 is. Az Istennek a vonzását újra és újra átéljük. A Biblia beszél Eszter királynéről. Gondoljatok csak bele, Eszter királyné az életét, ha tudjuk, hogy egy ilyen átlag családba született, élt a hétköznapi életét, és neki ebből a helyzetből az, hogy az akkori világnak a leghatalmasabb királyának a felesége legyen, azért ez is egy ilyen kényelmi zónaváltás volt, vagy komfortzónaváltás volt, nem? Csak ő tulajdonképpen föl se fogta ezt az egészet. Valahogy úgy sodródott az ára, és amikor már a királynak a felesége lett, akkor mondja neki a nagybátyja, amikor elindul egy ilyen zsidó üldözés, hogy tudod, gondolkozz csak egy kicsit. Nem azért lettél te a királynő. Nem azért ragadott ki Isten téged abból a kis kényelmes családi életből, és tett egy nagyon felelős pozícióba, hogy most, amikor veszély van, akkor rajtad keresztül hozzon Isten szabadulást. És akkor Eszter megért valamit, hogy igen, ezért. Amikor Isten kiragad bennünket egy ilyen kialakult kényelmi zónából, vagy komfortzónából, mert vonz bennünket, és egy másik helyre akar vinni, ez nem a rosszabb hely. Ez nem azt jelenti, hogy Isten haragszik ránk, hanem azt jelenti, hogy Isten megbízik bennünk, és valami küldetést bíz ránk, valamit ad nekünk, amit ha engedelmesen elfogadunk ezzel, mi is gazdagabbak leszünk, és a világ is gazdagabb lesz, mert embereket tudunk elérni. Én pedig magamhoz vonzok mindeneket, ezt mondja Jézus. Ugye átéltük már sokszor ezt a vonzást. Lehet, hogy kicsiben, lehet, hogy csak annyi, hogy a napi rutinunkat, a napi tervezett dolgainkat föl kellett borítani, és valami más kellett csinálni, mert Isten szólt hozzánk. Vagy láttunk valamit a szomszédban vagy az utcán, és arra kellett reagálni, és egészen másképp alakult a napunk, mert az Isten hívott bennünket, hogy most valami másra figyeljünk. Azt mondja a Biblia, az Efézusi levélben a második részében, hogy az ő alkotásai vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített, hogy azok szerint éljünk. Tudjátok, amikor ezt az igét elolvastam sokszor, eszembe jutott egy régi történet. Amikor, hiszem, hogy 17 éves voltam, és eldöntöttem, hogy motorozni akarok, és szükségem van egy jogosítványra, akkor a jogosítvány megszerzéséhez kellett egy vizsgát tennem, és a vizsgának az egyik része az elméleti volt, a másik pedig egy gyakorlati vizsga, ami azt jelentette, hogy föl kell ülni egy motorra, és mutattak egy útvonalat, azon végig kellett menni, és a vizsga biztosok bizonyos helyeken, ott az utcasarkon figyelték, hogy ezek a nagy sorszámos emberek, akik a vizsgázók voltak, azok jól tudnak közlekedni, irányjelzőt használnak, elsőbséget adnak, nem? Tehát, hogy jól működik, vagy nem. És akkor igen, értékelték, és valaki kapott jogosítványt, valaki nem. És tudjátok, ez Békés Csabán történt, én úgy gondoltam, hogy ismerem a várost, és amikor idatták a térképet, megnéztem, hogy merre kell menni, én nem is kértem a térképet, azt mondtam, hogy én tudom, hogy merre kell menni. És amikor én jöttem, fölvettem a rajtszámomat, ráültem a motorra, végigmentem ezen az útvonalon, és akkor visszaértem, és jött az értékelés, akkor azt mondták, hogy megbuktam a vizsgán. És azt kérdeztem, hogy milyen hibát követtem el, úgy gondoltam, hogy nem követtem el semmi hibát, ahol kellett megálltam, ahol kellett irányjelzőt használtam, mindent szabályosan csináltam, és tudjátok, mi volt a baj? Kiderült, hogy nem vittem magammal a térképet, a legtöbben ráragasztották a motornak az üzemanyagtartályára, és figyelték, hogy merre kell menni, és úgy emlékezetből mentem, és nem azon az útvonalon mentem, amit ők megadtak, eltévesztettem, egy másik úton mentem, és néhány vizsga biztos engem nem is látott. Eleve mínuszpontot kaptam, tehát nem tudták értékelni. És ennek a következménye volt, hogy megbuktam a vizsgán. És amikor ez elém jött, valahogy úgy gondoltam, hogy az életem is tulajdonképpen ilyen, hogy Isten ad nekünk egy ilyen térképet. Azt mondja, hogy megszületsz, és az életed ezen az úton fog így elhaladni, ezeken a kanyarokon, ezeken a kereszteződéseken, ezeken az áldásokon, vagy ezeken a nehézségeken, de ő garancia arra, hogy végigvezet bennünket. És hogyha mi azt mondjuk, hogy hát ez a térkép nekem nem fontos, hogy tudom, hogy merre kell menni, akkor ennek a következménye az lesz, hogy nem élem át azt, amit a Biblia mond, hogy az előre elkészített jó dolgokat, amiket az Isten előre elkészített, azokat nem fogom átélni. Mert én egy másik útvonalon haladok. És amikor átéljük az Istennek a vonzását, hogy magamhoz vonzok mindeneket, akkor hív az Isten bennünket, és vonz az Isten bennünket, akkor tulajdonképpen nem más csinál, mint helyre akar állítani bennünket. Hogy azon az úton menjünk tovább, amit ő mutatott. Mert azokon az utakon ott vannak azok az áldások, amelyeket ő elkészített. És a kérdés, hogy azon az úton haladunk? Ha nem, és mindenki elfélesztette már egyszer-kétszer, és én nem csak a motorvizsgán, az életemben is többször elrontottam. Volt, amikor nem azon az úton mentem, amit Isten mutatott. De tudjátok, mi a jó hír? Az, amit az Isten ígére mond, hogy ha elrontunk valamit, hogyha elhibázunk, valamit, akkor a következő pillanatban nem az ítélet jön, hogy vége mindennek, hanem még egy kegyelmi lehetőség. Próbáljuk meg még egyszer. És ha úgy vagy itt, hogy elrontottál valamit, egy másik úton haladsz, azt mondja az Isten, gyere vissza. Ez a vonzás, ez folyamatosan működik. Hogy azon az úton haladjunk, amit Isten mutatott meg nekünk. Olvasunk a Bibliában két idős emberről is, az Abszimeonról és Annáról, akikről azt mondja a Biblia, hogy folyamatosan imádkoztak és böjtöltek. Ez volt az életüknek a nagy része. Ez volt a munkájuk. Imádság és böjt. Sőt, erről az Annáról azt olvassuk, hogy csak 7 évig élt a férjével, mert aztán a férje meghalt, és 84 évig özvegyen élt az életét. Mit gondoltok, hogy 84 éves özvegységben bele lehet keseredni? Fiatalon elveszti a férjét, és aztán egyedül marad. Szerintem 2 éves özvegységbe is, vagy 5 évesbe is bele lehet keseredni. És ugyanúgy jó dolgokba is bele lehet szokni, és bármibe is. De azt mondja a Biblia, hogy ez az Anna, illetve az Abszimeon, aki egy idős ember volt már, ahol az idős embereknél nagyon sokszor előjön az, hogy hát rám már nincs szükség. Ha valaki túl van egy bizonyos koron, nagyon sokszor azt mondják az emberek, hogy hát én már csak itt élek a Földön, de hát a fiataloké a jövő, meg nekik kell mindent megtenni. Mit tud velem kezdeni már az Isten? Simeonnal tudod mit kezdeni az Isten? Imádkozott és böjtölt, és az akkori világ, amikor megérkezett Jézus, úgy tűnt, hogy senki nem veszi észre, hogy itt a messiás. Ugye nem volt hely fogadóba, nem foglalkozott velük senki, nem akarták befogadni, de amikor ez a Simeon meglátta Jézust, úgy tűnt, hogy ő azonnal tudja, hogy ki az a kisbaba, ez a Jézus. És azt mondja, hogy eljött a messiás. Ezért a pillanatért éltem. Ez az idős Simeon sok évet megélt, de úgy tűnt, hogy szellemileg ő a legfrissebb az egész választott népbe. Isten használta őt. Bele lehet keseredni abba, hogy én már öreg vagyok. Bele lehet keseredni abba, hogy én már kicsit beteges vagyok, én már nem tudok annyi mindent megtenni, mint amikor egészséges voltam. Persze, hogy bele lehet. Sőt, meg is lehet szokni ezt. Hogy én már nem kell, hogy tegyek bármit is, mert én már ilyen idős vagyok. De az Isten azt mondja, hogyha itt vagy ezen a földön még, és adok neked életet, akkor ez azt jelenti, hogy adok neked kegyelmet is, és valami áldást is szeretnék adni, és ne maradj abban a helyzetben, amiben voltál eddig. Szeretném, hogyha ez az isteni vonzás, ez elérne téged is. És ahogy az Annát, vagy az Abszimeont Isten megmozdította, ugyanúgy megmozdít bennünket is. Akár jól mennek a dolgaink, akár rosszul mennek a dolgaink, innen meg lehet szokni. De ma azt mondja nekünk az Úr, hogy ne felejtsük el azt, hogy az isteni vonzás az segít bennünket abban, hogy kimozduljunk ebből a kényelmi zónából. Pál apostol arról beszél, arról tanít a korintusi levélben, hogy akik megtérnek, azoknak az embereknek az életében egységesen Jézus Krisztus az alap. És erre az alapra építkezünk. És amit fölépítünk erre az alapra, ami Jézus Krisztus, az tulajdonképpen nem más, mint az életünk. Azok a mindennapok, azok a dolgok, amiket teszünk, vagy azok a gondolatok, amelyek a fejünkben vagy a szívünkben megfogalmazódnak, ebből alakul ki egy nagy épület, egy ház. És Pál arról tanít, hogy vannak olyan emberek, akik megtérnek, és hogy építik az életüket, ahogy telnek a napok, az életüket úgy építik föl, hogy az építőanyag az fa, széna, szalma és pozdolja. Vagyis éghető anyagok. Ezek az emberek azért nem azt jelenti, hogy csak rossz dolgot tesznek, hogy csak ezzel a világ dolgaival foglalkoznak. Persze Istenre is figyelnek, persze jó dolgok is vannak az életükben, de fölépül egy olyan élet, aminek az építőanyaga a fa, a szén, a szalma, ami éghető anyag, és néhány értékes dolgot is bevisznek az életükbe. De jó alapon van az életük. És azt mondja Pál apostol, hogy mindenkinek az életében eljön majd egy pillanat, amikor tulajdonképpen át lesz világítva, vagy ő azt mondja, hogy a tűzpróba, ami kipróbálja azt, hogy megmarad, vagy nem. És sok embernek az élete, az tulajdonképpen leég, tulajdonképpen semmi nem marad belőle, csak néhány értéktárgy, amit ami arany, ezüst vagy drágakő, ami ott van az életükbe, és így fognak bekerülni a mennybe, így lesz üdvösségük. Azt mondja Pál, hogy megszégyenülve ugyan, de üdvösségük lesz. És vannak olyan emberek, akik az életüket, ahogy építik, ahogy telnek a napok, a hetek és az évek, az évtizedek, ahogy építik az életüket, a házukat, az életüket aranyból, ezüstből és drágakőből építik föl. Vagyis olyan dolgokból, ami mennyei érték, ami nem tud a tűz tönkretenni, nem tudja a tűz elpusztítani. Persze ezeknek az embereknek is az életében vannak olyan dísztárgyak esetleg belül, ami ilyen fa, széna, szalma, amit az Isten ki fog égetni onnan. De a kettő között óriási a különbség. Hogy az életem alapvetően stabil, és mennyei értékekre van építve, és ebből áll az életem, és néhány dolgot Isten majd megtisztít az életembe, vagy pedig az életem alapvetően semmit nem ér, csak néhány jó dolog is volt az életemben. Ugye különbség van a kettő között. És amikor Pál apostol erről tanít, hogy melyik életet kell választani, akkor azt mondja, hogy azok az emberek, akik valahogy megrekednek ebbe a komfortzónába, ebbe a kényelmi zónába, a lelki kiskorúságról beszél ott Pál apostol, nem akarnak tovább menni, valahogy megelégszenek azzal, ami van, megtértem, kialakult, valami szépen jól van, és akkor majd lesz valahogy, és így próbálnak néhány évtizedet élni az életükbe. Azt mondja Pál apostol, ezek a lelki kiskorú emberek. És hogy nem ez a vonzó, nem ez a cél, hogy ilyenek legyünk, hanem olyan emberek legyünk, akik folyamatosan haladnak előre az Isten munkájába, és az életük az nem más, mint arany, ezüst, drágakő. És ott jöhet a tűzpróba, jöhet bármi, az meg fog maradni. És azt mondja Pál, hogy amikor a mennybe találkozunk az Úrral, akkor jutalmat kapunk. Akkor nem megszégyenülünk, hanem Jézus átölel bennünket, és azt mondja, hogy jó van, jó is szolgál. Ez lesz az igazi fantasztikus elismerés. A Földön szerintem el se tudjuk képzelni, hogy milyen lesz az. Amikor Jézus mondja azt, hogy ez igen, amit én mondtam, az történt, és milyen jó, hogy együttműködtünk. És milyen rossz az, amikor igaz, hogy ott vagyok a mennybe, igaz, hogy üdvösségem van, és ez egy fantasztikus dolog, de rájövök arra, hogy az egész életemet tulajdonképpen egy csomó fölösleges dologra elpazaroltam. És tudjátok, amikor arról van szó, hogy Jézus Krisztusra, az alapra, a megtérésre mit építünk föl, akkor ez nem szokásokat jelent. Ez nem csupán azt jelenti, hogy itt vagyok a gyülekezetben, vagy nem vagyok itt a gyülekezetben, nem csupán azt jelenti, hogy adakozok, vagy nem adakozok, nem csupán azt jelenti, hogy imádkozok, vagy nem imádkozok, persze ez is a része. Én amikor megtértem, egy valóságos életváltozás volt az életemben, és tudtam, hogy bizonyos dolgokat el fogok hagyni, Isten azokat megbocsájtotta nekem, és egy új élet kezdődött el. Hát tudjátok, mi történt utána? Velem a gyülekezetben egyen többen voltak. Én nem csináltam semmit. Rosszat se, tehát nem tettem tönkre a gyülekezetet, vagy nem okoztam olyan veszteségeket a gyülekezetnek, ami miatt nagy problémák lettek volna, de alapvetően igazán nem is járultam hozzá semmivel. Örültem annak, hogy most már üdvösségem van, az Isten megbocsájtotta a bűneimet, úgy jól vagyok, és terveztem az életemet, hogy majd ezt meg azt fogom csinálni, és azért imádkoztam, hogy az Isten adjon nekem majd feleséget, adjon nekem sok pénzt, adjon nekem jó karriert, és szépen úgy alakuljanak a dolgaim ki. Hiszen jó alapokon állok most már, nem? És ezután mi lehet? Ha jó alapon van az életem, hát akkor a világnak az összes javát, azt szeretném akkor átélni, és megtapasztalni, úgyhogy ezt Isten adja nekem. És ugye gondolkozzunk egy kicsit, tehát nem rossz dolgok ezek, csak ez az a ház, amiben én is gondolkoztam, ami pirossal van. Tehát ami fölépítünk, de tulajdonképpen az Isten alig van benne. Igaz, hogy Jézus az alapja, igaz, hogy Isten áldása sok mindenben megnyilvánul, de nem az Istennek való engedelmességről szól az élet, hanem az én vágyaimról, az én terveimről, az én elképzeléseimről, és azért imádkozom folyamatosan, hogy ezekben az Isten mikor milyen lépéseket tegyen, és milyen módon alakítsa ezt az egészet, és hogyha úgy alakulnak a dolgok, ahogy én szeretném, akkor boldog ember leszek. De a Biblia nem azt mondja, hogy ez a tanítványság. A Biblia nem azt mondja, hogy ebben kell előre haladni. Nem azt mondja, hogy ettől fog nőni a gyülekezet, hogyha annyit tudok imádkozni, hogy az Isten mindennel megáld engem, hanem az, hogyha engedelmeskedni tudok Istennek. Itt van ez a két ház. Megtért embereket jelent mind a kettő, és persze sokkal jobb bármelyik is, mint ha valaki elutasítja a kegyelmet. De hadd kérdezzem meg, hogy a te életed az melyik házhoz hasonlít? És ez azért fontos föltenni ezt a kérdést, mert nekem sem csak egyszer kellett föltenni. Akkor a megtérésem után néhány évvel Isten radikálisan beleszólt az életembe, és meg kellett értenem, hogy ki kell mondanom azt, hogy Istennek szánom az életemet. Lesz, ami lesz. Ő jobban tudja, mint én. Amit ő akar, legyen az. De ez nem azt jelenti, hogy csak egyszer kell ezt megtenni. Eltelik néhány hét, néhány hónap, vagy néhány év, és lehet, hogy Isten tovább akar vezetni, az ember megáll, és azt mondja, hogy nem akarok tovább menni. És erről szól az, amit Jézus mondott, hogy én fölemeltetem, és magamhoz vonzok mindeneket. Folyamatosan hív bennünket az Úr. És lehet, hogy újra és újra értékelni kell azt, hogy megálltam. Újra elkezdtem berendezni ezt a piros típusú házat. Lehet, hogy nem ebbe kell gondolkodnom, hanem abban, hogy Isten mit akar velem. És ez nem azt jelenti, hogy ha valaki Istennek szánja az életét, akkor azonnal, nem tudom, a világ másik végére kell menni misszionáriusnak, lelkésznek kell lenni. Egy anyuka, aki neveli a gyereket, Istennek szánhatja az életét. Egy apuka, aki családfő és dolgozik egy-két munkahelyen, és küzd az élet dolgaival, Istennek szánhatja az életét. Egy olyan ember, aki a gyülekezetnek a vezetője, presbitere, vagy diakónusa, vagy szolgálója, folyamatosan föl kell tenni a kérdést, hogy Istennek szánom ma is az életemet újra és újra. Mert ha igen, ennek a következménye az, hogy Isten megáld engem, és rajtam keresztül elkezd másokat is megáldani. Ha az ember nem ebben a folyamatban van benne, hanem elkezd magával foglalkozni, és a saját házát, a saját életét akarja építeni, ennek a következménye, hogy mások már kevésbé fognak beleférni. Amikor arról beszélünk, hogy gyülekezet növekedés, akkor arról beszélünk, hogy el kell embereket érnünk, hiszen Isten ez bízta ránk, hogy menjünk és hirdessük az evangéliumot. Ennek az alapja egyrészt, hogy megtérjünk, hogy Jézus hív bennünket, vonz bennünket, hogy térjünk meg. A másik pedig az, hogy amikor megtértünk erre az alapra, ne akármilyen házat építsünk. Az életünk ne akármilyen legyen. És akár ezen a mai napon itt most kimondani azt, hogy Uram, én ma újra neked akarom szánni az életemet. Ha valami nem jó, akkor azt dobáljuk ki, vagy égess ki belőlem, és ami mennyei áldás, ami az Istentől jövő jó dolog, az pedig hadd maradjon ott, vagy hadd épüljön. Azt mondja a Biblia, hogy keressétek először az Isten országát és igazságát, és minden más megadatik nektek. Ez egy nagyon fontos alapelv. Hiszen ha Isten ott van az életemben, Isten az első az életemben, Istennél van minden jó dolog, minden gazdagság, minden erő, minden áldás, mindaz, ami pozitív lehet, az az Istennél van. És az Isten az első az életemben, az Isten betölti az életemet ezzel. Ha az Isten nincs ott az első helyen az életemben, hanem minden mást akarok beletenni az életembe, és majd valahogy az Isten is belefér a végén, akkor ennek sokkal kevesebb áldás, sokkal kevesebb öröm, és sokkal kevesebb gyümölcs lesz az eredménye. Ma, amikor arról beszéltünk, és arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy vannak olyan helyzetek, akár embereknek az életében, gyülekezeteknek az életében, népek, nemzeteknek az életében, hogy annyi rossz dolog történt már, annyira gyümölcstelen az egész, annyira nem működik az egész, hogy itt az ideje is, akkor véget kell ennek vetni, ki kell vágni ezt a bizonyos fát, akkor jön az isteni kegyelem, és azt mondja, hogy adjunk még egy kis áldást, adjunk még egy kis lehetőséget, adjunk még egy évet. És ha elkezd növekedni, akkor hadd növekedjen. Ez a mai nap egy ilyen kegyelmi lehetőség nekünk. Ez az idő, amiben élünk, egy ilyen kegyelmi lehetőség. Isten olyan sok mindent bízott ránk. A baptista közösségre, a karcagi gyülekezetre, erre a körülöttünk lévő emberekben. Higgyétek el, van egyfajta nyitottság. Változik a világ folyamatosan körülöttünk. És lehet, hogy azok az emberek, akiket már többször meghívtál, többször elmondtad neki, hogy itt a gyülekezet, vagy olvasd a Bibliát, hogy gyere el, és mindig nemet mondott, lehet, hogy legközelebb már nem fog nemet mondani. Hát változik a világ körülöttünk. Amit az emberek tavaly vagy tavaly előtt jónak tartottak, azt nem biztos, hogy most is jónak tartják. Az Isten bennük is végzi a munkáját, nem csak bennünk. És fontos, hogy ne fáradjunk el, fontos, hogy ne hagyjuk abba a munkát. Az Úrral való kapcsolatunkban sem fáradjunk el, és a küldetésünkben sem fáradjunk el. A társadalmunk egy olyan irányba megy, ahol szűkülnek a lehetőségek. Egyre több a szegény, egyre több a gazdasági feszültség, egyre több a szociális feszültség. Az emberek abban a helyzetben vannak, hogy tudják, hogy nem lehet megoldani a problémákat. Ha bármikor az ember odafigyel a világ dolgaira, akkor beteljesedőben van Jézus Krisztusnak az a proféciája, amit az utolsó időkkel kapcsolatban mondott, hogy a népeknek és a nemzeteknek a tanástalansága. Az utolsó időknek ez az egyik jellemzője. Amikor megnéztek a híradót, vagy kinyitjátok az újságot, és olvassátok azt, hogy mi történik a világban, és hogy reagálnak erre a világ nagyhatalmai, akkor ez nagyon jól leírja azt, hogy tanástalanok, fogalmuk sincs, hogy hogy kell megoldani a problémákat. És ahogy haladunk előre, holnap még tanástalanabbak lesznek, és holnap után még inkább. És ez így van a szociális dolgokkal, így van a gazdasági dolgokkal, a pénzügyekkel, így vannak a szellemi dolgokkal, és mindennel. Tanástalanság. Bizonytalanság. Egy olyan világban élünk, ami annyira bizonytalan, hogy talán soha nem élték meg ennyire valóságosan az emberek a bizonytalanságot. És a te meg az én szomszédaim ilyenek? Bizonytalanságban vannak. Lehet, hogy ma még nem érzi ezt, de holnap meg holnap után már jobban fogja érzékelni. És azt mondja, hogy de akkor ki fog nekem segíteni? Hogy fog ez megoldódni? És a választ tudjuk, hogy Jézus Krisztusban. Tudjuk, hogy a megtérés által, az Istenben való szilárd hit által tud megoldódni és megváltozni minden. És amikor Isten azt mondja, hogy nem itt a vég, hanem kegyelmi évet kapunk, kegyelmi lehetőséget kapunk, ez azért van, mert nem csak nekünk ad Isten kegyelmet, hanem a szomszédunknak, a barátunknak, az ismerősünknek, azoknak az embereknek is, akik körülöttünk vannak. Neki is azt mondja az Úr, hogy eddig mindig nemet mondtál, eddig mindig elutasítottad az evangéliumot, de adok neked még egy kegyelmi évet. És hogyha megértjük a kegyelmet, megértjük azt, hogy ez az Istennek a vonzása, az Istennek a munkája, akkor ennek a következménye az, hogy lesz gyülekezet növekedés, lesz megtérés, az Isten országa tud előre haladni. Összefoglalva, ennek a mai délelőttnek a lényege nem más, mint az, hogy hogyan reagálunk a kegyelemre. Megmaradunk abban a szűk világban, amiben eddig is éltünk, vagy pedig kimerjük mondani ma azt, Uram, odaszállom neked az életemet. És ha holnap egy kicsit másképp kell élnem, vagy másképp kell gondolkodnom, vagy más munkát, vagy feladatot bízol rám, akkor én erre igent akarok mondani. És ennek lesz a következménye az, hogy Isten különleges áldásai fognak megnyilvánulni. Hadd kérjem azt, hogy álljunk most fel és imádkozzunk. Mielőtt imádkozok, hadd kérjem azt, hogy az az ige, amit felolvastam a Bibliából. Itt az ítélet. De Isten azt mondja, hogy nem engedem, hogy bekövetkezzen. Nem engedem azt, hogy az életet ki legyen vágva. Adok egy kegyelmi évet. Ha hozzád szólt ez az üzenet, és úgy érzed, hogy erre reagálnod kell, és kész vagy arra, hogy most kimond talán először vagy sokat szóra azt, hogy itt vagyok, Uram, és neked szánom újra az életemet. Kész vagyok arra, hogy engedelmeskedjek neked. Akkor csak annyit kérek, hogy emeld fel a kezed Isten felé, és mondd azt Istennek, hogy Uram, szeretném most ezt megtenni. Ki akarok mozdulni a kényelmi zónámból, és akarok neked engedelmeskedni. Mert te fontosabb vagy, mint az, hogy az én életem milyen. Ha benned itt van ez a vágy, ha Isten megszólított, akkor hadd kérjem, hogy emeld fel a kezed egy picit, jelezd ezt Istennek, és aztán csak imádkozni szeretnék, és ezzel fejezzük be az Isten tiszteletet. Úr Jézus Krisztus, tudjuk, hogy Te itt vagy ebben az imaházban, itt vagy a szívünkben, itt vagy az életünkben. És amikor Te szólsz hozzánk, és Te hívsz bennünket, és azt mondod, hogy lépjünk egy lépést előre, hogy lépjünk tovább, Uram, szeretnénk neked engedelmeskedni. És imádkozom azért, hogy gyógyíts meg bennünket, és állíts helyre bennünket, ahogy ezt a fátot helyreállítottad, és adtál neki még egy lehetőséget. Uram, kérünk téged, hogy vedd el a csalódásainkat a szívünkből. Kérünk téged, hogy vedd el a keserűséget a szívünkből. Lehet, hogy olyan sok mindent megpróbáltunk már, és nem működött. De szeretnénk, Uram, nem a csalódásokból élni, hanem a hitből élni. Uram, kérünk téged, hogy gyógyítsd meg a szívünket. És imádkozom, hogy gyógyítsd meg a gondolatainkat. Hogy minden olyan elképzelés, ami kialakult bennünk, és ami nem szerinted való, kérünk téged, hogy gyógyítsd meg a gondolatainkat. Hogy úgy lássuk a körülményeinket, a lehetőségeket, az embereket, ahogy te látod őket. Uram, ahogy tanítottad a tanítványokat is, hogy nézzenek széllyel végre, mert itt az idő az aratásra. Segíts nekünk is, Uram, hogy lássuk azt, amit te látsz. És imádkozom, Uram, mindazokért, akik most fölemelték a kezüket, akik kifejezik azt neked, hogy ezen a mai napon megújítják a veled való szövetséget, és akarnak neked engedelmeskedni. Újra és újra. Téged akarnak szolgálni. Uram, kérlek, hogy áld meg őket, kérlek, hogy töltsd be a te lelkeddel őket, újítsd meg és erősítsd meg őket. Hogy átéljék azt, hogy hogy akik benned bíznak, azoknak az erejük megújul, és szárnya tudnak kelni, mint a saskesőjük is futnak, és nem fáradnak el. Uram, add ezt az áldást. És imádkozom azért, Uram, hogy mindazok, akik neked engedelmeskednek, azoknak az életükben legyen ott, Uram, a te hatalmadat, a dicsőséged, és legyenek olyan csodák, és olyan jelek, és olyan eredményei, olyan gyümölcsei a szolgálatuknak, amelyek téged tudnak dicsőíteni, ami kifejezi azt, hogy a te országod és a te hatalmad az előre halad, és még a pokol kapui sem tudnak diadalmaskodni rajta. Köszönöm, Uram, hogy ez így van. Imádkozom a te áldásodért, imádkozom ezért a gyülekezetért, a városért, a környezetért, Uram, mindaz, amit körülöttünk van. Szeretnénk, Uram, áldás lenni. És így imádkozom, Uram, hogy amit te mondtál, hogy akik benned hisznek, azoknak a belsőjéből élő víznek folyamai jönnek. Uram, kérünk téged, hogy töltsd be éget a Szent Szellemeddel, hogy hadd ömöljön a te lelked a körülöttünk lévő világra, a környezetünkre. És legyenek áldottak ők is velünk együtt, Uram, hogy minél többen megtapasztalhassuk azt, hogy Jézus Krisztus, te vagy az Úr, és te vagy a megváltó. Legyen áldott a te neved, Uram, mindazért, amit elvégeztél ma, és amit fogsz ezen a napon, meg a jövőben is. Az Úr Jézus nevében imádkozunk mindezért. Amen. Amen. Foglaljunk helyet.